Egy olyan korszakban élünk, amikor a pásztoroknak azzal kell foglalkozni, hogy ne csak a gyülekezeten belül, hanem a gyülekezeten kívül is a klímát elemezzék és nézzék, hogy mi történik kint a gyülekezeten kívül, majd itt a világban, világkorszakban, a történelmi pillanatban. És mi Európa közepén egy nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis ezt most nem fogom elemezni, és jobban tudják a politológusok, meg te, meg a híradósok, meg a hírinformátorok, meg stb., hogy két tűz között vagyunk. És a történelmi helyzetünkből adódóan mi mindig a rosszabbat húztuk. Nem azért, mert ezt akartuk, hanem azért, mert egy más érdekek más diktáltak. Tudjátok, a II. Világháború után mi történt az elcsatolásokkal kapcsolatban, vagy a Trianon, vagy most. És ebben most nem megyek bele, vagy nem is akarok belemenni, mert nem vagyok történész, politológus, de azt viszont látjuk, hogyha kinyitod az Indexet, az Origót, a HVG-t, vagy bárkit, bármilyen újságot, hírforumot, hogy minden bizonytalan. És ma például, hogyha kinyitottad a szemetet, akkor láttad azt, hogy a külügyminiszternek föl kellett hívnia tegnap a oroszokat, hogy most mi van a gázzal. És ez döbbenetes, hogy napi szinten kell leellenőrizni azt, hogy amit mondanak, az úgy van-e, vagy nem úgy van. És hála az Úrnak, hogy megnyugtatott bennünket jelenleg a külügyminiszter, pontosabban az állam, de ettől függetlenül, hogyha ilyen történik, hogy föl kell hívni valakit, hogy az egyezményben rögzítetteket tényleg garantálják-e, akkor tényleg nagy a baj. Akkor tényleg nagy a baj, hogy napi szinten kell telefonálni, hogy most tényleg így, vagy nem úgy. És ez csak azért mondtam el, ezt tudom, hogy tudod, de ez azt váltja ki belőlem, hogy elbizonytalanodsz abban, hogy mi lesz ebben az évben és a jövőben. Tehát egy hétköznap bizonytalanságot hoz. Olyan szinten tud bemenni a bőr alá, a lélekbe, vagy a szívbe, hogy elbizonytalanít azokban a dolgokban is, ami eddig automatikus volt, és teljesen normális volt. És a teljesen normális ma már nem normális. És innen kezdjük a dolgot. Mi van akkor, amikor egy ilyen helyzetben vagy, akkor mit csinálj? Hogyan tudsz bátorodni? Hogyan tudsz hitben lenni? Valódi hitben lenni? Ma az üzenetnek a lényege az lesz, hogy hogyan tudsz egy próbában, egy nemzeti próbában, egy aktuális belpolitikai próbában, vagy egy külpolitikai próbában, hogyan tudsz megerősödni, és hogyan tudsz bátor lenni? Akkor, amikor mindenki fél. Mert akkor könnyű bátornak lenni, amikor senki se fél. És az nem igaz, hogy az egyházat nem éri el a világban lévő probléma. Ez nem igaz. Nem igaz az, hogy az egyház falai azok kivédenek bennünket bármilyen gazdasági válságtól. Nem igaz. És az sem igaz, hogy menjünk a Máté 24-hez, ez még a bevezetésben, menjünk a Máté 24-hez, és az sem igaz, hogy Isten nem engedi azt, hogy olyan napokat lássunk, amikor nincs létbizonytalanság. Máté 24 szerint azt mondja az ige, hogy mondom a 21-est. Ez a zsidókra is vonatkozik, ez a profécia, de ettől függetlenül szeretnék valamit kiemelni ebből. Máté 24-21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Tehát mit mond itt az ige? Jézus előre fölhívja a figyelmet, hogy vannak olyan napok, amik nagyon-nagyon nehezek. Ez minden napnak a baja, így fejti ki az evangéliumokban, de most itt beszél valamiről, amit csak úgy lehet definiálni, hogy senki nem bírná ki, ha Isten kegyelme le nem nyúlna, és nem lenne rövidebb az idő. És amikor ezzel foglalkoztam, ezzel az igével, láttam azt, és el akartam neked hozni, hogy vannak napok, például most, ma, amik, ha Isten kezének a beavatkozása nem jelenik meg, nem bírjuk ki. Szükségünk van arra, hogy a szívünk behatás alá kerüljön. Befolyás, behatás, élénk erő, ami kimozdítja a szívünket minden hitetlenségből, vagy félelemből, vagy gyávaságból, vagy elbizonytalanodásból, és beviszi a szívünket Isten jelenlétébe, ahol bátorság van. Ezért azt mondom neked, ne félj, csak higgy ezekben a napokban, légy bátor, mert tudsz bátor lenni. Tudsz bátor lenni. Az egy tesznek a levélhez menjünk, légy szíves, még pedig a harmadik fejezethez. Ezért, mivel már nem bírtunk tovább a várakozást, úgy láttuk jónak, hogy egyedül maradjanak Athénben, és elküldtük Timóteust, testvérünket és az Isten munkatársát a Krisztus evangéliumának ügyében, hogy megerősítsen és felbátorítson minket a ti hiteteket illetően. Tehát azt mondja itt a Pál, hogy elküldi Timóteust, a testvérét, de Isten munkatársát. Na, ez tetszik. Tetszik, amikor egy mentor így látja az ő barátját, az ő sorstársát, az ő szellemi fiát, hogy nem csak az ő munkatársa, nem csak a testvére, hanem Isten munkatársa. Isten munkatársa. Istennek a küldöttje. Isten angyala, Timóteus. És Timóteusban van annyi erő, hogy azt mondja, hogy igen, uram, elmegyek ebbe a városba, Pálra gondolok, igen, Pál, elmegyek ebbe a városba, és megcsinálom, amire el vagyunk hívva, mert érzem én is a szellemembe, amit te mondasz, hogy el kell menni, és meg kell erősíteni, és fel kell bátorítani őket a hitben. Halleluja! Szóval van olyan állapot, amikor a hited szükséges, hogy a hited felbátorodjon valakiken keresztül. Van olyan pillanat, amikor azt mondod, szükségem van egy emberre. Kell egy ember, aki még áll. Kell egy ember, aki keres Istent. Kell egy ember, aki tiszta szívéből keres Istent. Kell egy ember, aki nem tökéletes, de Isten előtt szent. Mert azt mondja az ige, hogy mi nem úgy látjuk magunkat, ahogyan Isten lát bennünket, mert Isten mindig úgy lát bennünket, hogy a fián keresztül. Hallod? Engem Isten úgy lát, hogy látja a fiát, a fiának a munkáját az életemben. Látja azt, hogy én nem lehetek szent magamtól, látja azt, hogy nem lehetek tökéletes, és nem lehetek fölbátorodva magamtól. Erre szükség van, hogy letegyük ezt a cöveket, hogy Isten szeret bennünket, és képes arra, hogy átadjon valami bátorítást emberen keresztül is. Itt nem angyalt küldött el, pontosabban, nem szent szellemet küldte el, hanem a szent szellemet a Timóteusban. Tehát vannak olyan helyzetek és szituációk az életedben, mikor kell egy ember. A második, amit gyorsan letisztázok, hogy az Isten szeretetével kapcsolatban, hogy tudd azt meg, hogy Isten nem érdekli sokszor, hogy hogy érzel, akkor is van egy programja, ez a programja adott esetben az, hogy fölbátorodjon ez a gyülekezet. Van egy programja, azt mondja, hogy nem nagyon érdekel, hogy mennyire vagy elbizonytalanodva, nem érdekel, hogy mi történt a múltadban. Na figyelj, kicsikét beszélek a múltról. Nagyon sokszor azt a hibát csináljuk, hogy a múlt hatása miatt elbizonytalanodtunk. Mondjuk én vagyok itt a mostba, ez itt a most. És ez az elbizonytalanodás azért történt, mert hátranézek, és látom, hogy ott hát nem minden stimmelt a múltban. A másik hiba az, amikor nagyon erőteljesen nem a múltra nézünk, és csak abból vesszük a taktikát, vagy a teóriát, vagy az ideológiát, vagy az elképzeléseket, vagy mindenfajta összevisszaságot az elménkbe, hanem a jövőbe meredünk. És azt mondjuk, igen, majd a jövőben, ott majd a jövőben lesz valami. Elmondom neked, mind a kettő szélsőség, mert Isten a mostban csinálja a dolgokat. Nagyon sokszor azt mondja, hogy értem, hogy mi volt a múltadban, és megértelek, rossz lehet neked, de figyelj, én ma akarok cselekedni. Nyitott vagy erre? A másik terület, amikor a jövőben néz Isten, és azt mondja, igen, igen, a jövőben akarok valamit csinálni, de a jövőt nem éred el, csak a mostban. Hallod? A jövőt nem éred el, csak a mostban. Mert azt mondja a hitről, az Istennek az igéje, gyere velem a Zsidó 11-hez, aztán visszajövünk ide, kicsit még tovább olvasom, csak úgy érzem, hogy meg kell állnom, Zsidó 11. Egy. A hit pedig a remélt dolgok megvalósulásának alapja. A hit pedig a remélt dolgok megvalósulásának alapja. Ez a szó, ez az alap szó, ez azt jelenti, hogy van valami belső meggyőződés, valóságos alap azzal kapcsolatban, amit a hit kivitelez. A remélt dolgoknak az alapja a hit. A remélt dolgoknak a bizonysága a hit. Most ez hogy működik? Amikor jövőben nézel, és Istentől kapsz egy olyan identitást, hogy elhiszed, aki vagy, Isten fia, és elhiszed, hogy az Isten fiának vannak öröksége, elhiszed, hogy örökös vagy, akkor tudsz belenézni a jövőbe. Az örökség azt jelenti, előre megkoreografált, ez a szót akar, megkoreografált dolog, amit előre látható esemény, amelyhez kinyúlhatsz, és igénybe veheted, igényelheted. Tehát van a jövőben valami, egy előre megkoreografált dolog, egy elkészített tény, ami a tiéd. És amikor kinézel a jövőbe, a jövődbe nézel, akkor Isten azt mondja, hogy elhozom a jövőt a szívedbe először, aztán pedig valóságban. Mi a kettő közötti különbség? A remény az magától nem jön be. Mondhatod azt, hogy hát reménykedek, hogy majd egyszer lesz valami. De ez nem valóság a hit dimenziójában. A hit dimenziójában az a valóság, mikor a remény és a hit összekapcsolódik. Mikor a hit elkezd dolgozni a reményen keresztül. Mikor a hit reménykedővé válik, pontosabban így fogalmaz Károli, reménykedő hit. Amikor már nem az emberi remény, hanem az Isten reménye, mint alapanyag belekerül a hitnek a munkájába, és az a kettő összefonódik, egyesül, egy szellemű lesz, és azt mondod, én reménységben élek, de a hit az, ami kivitelezi az életemben, mert a hit láttatja meg azt, hogy már az enyém, és itt van. Amikor azt mondom neked, hogy odaadom mondjuk neked az órámat, ezzel szoktam példáhozni mindig, odaadom az órámat, akkor neked el kell fogadnod az órát. És akkor elfogadtad az órát, akkor már tudod, hogy tényleg a tiéd, mert érzed. De én most nem az érzésről beszélek, hanem arról, hogy hiszel annak, hogy én oda fogom adni az órámat. Két különböző dolog. Amikor te a zsebedre teszed, vagy a karodra teszed az órát, és teljesen más az, amikor te csak ígéret szerint elveszel valamit. Vagy azt is mondhatnám, hogy itt ki akarok osztani $100. Ezzel nem mondhatod azt, hogy biztos, hogy te megkapod a $100, de egy ígéret elhangzik. Mikor lesz biztos ez, ha azt mondom, hogy neked akarom ezt a $100 odaadni, és most akarom odaadni, és kérlek, nyújts ki a kezedet, és vedd el. Nem általános ígéretekről beszélek most, hanem amikor Isten valóban egy reményt ad neked, hogy fölbátorítson azzal kapcsolatban, amiben tudj hinni. Hogy jön be a bátorság? Úgy, hogy elkezdesz bátor lenni abban, amit Isten mondott neked. Először ez csak egy remény, egy elvárás, hogy vársz valamit a jövőből. Aztán pedig a szellem a hiten keresztül megragadja, és beteszi a szívedbe. Beteszi a szívedbe, mert a bátorság a szívben kezdődik el. Hit pedig az a szívből táplálkozik, mert a szívben van a hit, nem az elmében, és nem az érzelemben. Hogyha egyet lapozol vissza, a Róma 10-hez jössz, Római Levél 10, mert amikor elúszol nagyon sokszor, és nem veszed észre, hogy elmennek a napok melletted, mert vársz valami jót, akkor nagyon sokszor azt Isten nem csak, hogy elvárja, hogy várakozz, vagy reményed legyen valamivel kapcsolatban, hanem el is hidd, hogy az a tiéd. El is hidd, hogy az a tiéd, amit vársz. Nagyon nehéz reménység nélkül élni. Nagyon nehéz hit nélkül élni. Mert ha el vagy hívva a hitre, akkor Isten elhívott arra, hogy hit által élj. És a hit pedig a reménységnek az alapja. Ez egy birtok szerkezet. Ha nincs reményed, nincs hited. De a hit az nem egyenlő a reménnyel. Jó, nézzük akkor Róma 10-et. Ott vagyunk már? Én is ott vagyok. Halleluja. 17-es. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De mondom, egyébként ez az ige szónál nem a logosz szerepel a Bibliában, most nem kukacoskodok, vagy kekeckedek, de a kettő között óriási különbség van. Itt a réma szó szerepel. Tehát csak akkor tudsz hallani, ha van rémád. Segíts Lajos, mit akarsz ebben kukacoskodni? Azt, hogy a réma azt jelenti, hogy Isten egy olyan folyó dologba visz be téged, flóba, angolul, folyó dologba, az ő beszédén keresztül, amiben teremtő erő van. És az a dolog, amit ő kimondott számodra, az valóságos és létező dolog. Őnek el kell mondania neked, hogy te el tud hinni azt. És az a dologban benne van a remény is, és az a dolog, amit kimondott Isten, az valóságos, és az a te ruhád. Az a te áldásod, az a te kegyelmed. Az nem egy általános dolog. Isten nem általánosságban szól általában nekünk, hanem szubjektíven, nem objektíven. Jó dolog az objektív hit, de van mélyebb ez a szubjektív hit. Mikor személyesen téged megszólít Isten. És azt mondja neked, hogy a te áldásodat akarom most elmagyarázni neked. A tiédet. A tiédet. Nagyon kevés ember él hitből a kereszténységben. Általában elvekből élünk, vagy elképzelésekből. A vallás szelleme megtanít bennünket arra, hogy ne legyünk szabadok arra, hogy merjünk hibázni. Ezért azért nem hibázunk, hogy nehogy sérüljünk. És miután nem akarunk sérülni, ezért nem jutunk egyről a kettőre szellemileg. Soha nem volt olyan ember, aki ne a hibáján keresztül tanult volna. Mindenki a hibáján keresztül tanul. Tehát azt mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De mondom, avagy nem hallották-e? Sokkal inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk. A lakóföld véghatáráig az ő beszédük. De mondom, ahogy nem ismerte Izrael, először Mózes mondja, én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel, haragítalak meg titeket. Ézsiás pedig bátorságosan ezt mondja, megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. Amen. Izrael pedig ezt mondja, egész napon kiterjesztem kezeimet az engedetlenködő és ellentmondó néphez. Egész nap ki volt Isten kezet tárva, hogy jöjjön hozzá, hogy higgyen. Isten fia ma is mindent megcsinált. Mit csinált Istennek a fia? Lejött itt a földre, megszületett, és szellemben alávetette magát a tanulásnak. Egy szellemi forradalmat hozott először a saját maga életébe, aztán Izrael életébe. Miután 30 éves lett, átvette a szolgálatát, és beleállt az elhívásába. Nem a sorsába, hanem az elhívásába. Mi a kettő közötti különbség? Amikor nem hitből élsz, akkor a sorsodban élsz, amit a világ, az ideológia, a vallás, a politika irányít, vagy az eszmefuttatásaid, és nem a hit szelleme. Mert különbség van a vallás, a politika és az élő hit között. A vallás, a politika és az élő hit között. Herodesnek ezt mondja az Úr, hogy mondjátok meg annak a rókának. Beleszólt a politikába, politizált Jézus Krisztus. És azt mondta, mondjátok meg annak a rókának. Gyógyítok, szabadulást csinálok, és hirdetem az evangéliumot, a királyság evangéliumát. Tudnia kellett üzenni szellemben, hogy tudja, hogy hol a helye Herodesnek Jézus szolgálatával kapcsolatban, hol a helye. Szóval visszatérek. Miről beszéltem? Arról, tessék? Még egyszer? Sors és elhívás. Az Isten azt akarja, hogy az elhívásodban éljél hitáltal, ne keveredjél, és ne vigyen ki téged a világ hatása, és ilyen kóborló emberré ne legyél. Ne legyél kóborló emberré, akinek a szíve kóborog ezekben a napokban. És azt mondja itt az ige, hogy kiterjesztettem. Isten ma is kiterjesztette a kezét. Hogyan terjesztette ki a kezét Jézus? Úgy, hogy azt mondja, hogy én bemegyek a szolgálatba, elhívásomba, itt tartottam, aztán elmegyek Jeruzsálem utcáira, Izraelbe, minden területre, ahol a Szent Szellem visz, és jeleket és csodákat teszek, és hirdetem Istennek a királyságát, Isten országát. És utána pedig fölmegyek a keresztre. Majd utána fölmegyek a kereszten, ott mindent elvégzek, érted? Mert miattad mentem föl, a te bűneid miatt mentem föl a keresztre. Miért van itt széttéve Jézus Krisztusnak a keze? A mai napig fönn a mennybe. Azért, mert azt mondta, mindenemet odaadtam neked. A fiú azt mondja, hogy én elmentem, hogy bűnössé legyek, érted? Elmentem, hogy te meg tudj igazolni. Fölmentem a keresztre, hogy szegényé legyek, hogy te meggazdagodj a szegénységem által. Mit csinál még Jézus Krisztus? Hirdeti azt, hogy képes vagyok a Sáolba lemenni, a Jeremiás sírálmai alapján a legmélyebb katlamba, hogy aztán kijöjjek, hirdessem neked azt, hogy a halál nem fogott rajtam, hogy átadjam az életet. Mit adott még? Jézus aztán föltámadta a dicsőséges életed, és azt mondja, hogy ezt az életemet nem tartom meg, még mindig át akarok adni valamit. Micsodát? Az örök életet. Nem csak az örökké valóságot, hanem az örök életet. Lajos, mi a kettő közötti különbség? Az örökké valóság az, amikor valaki létezik, valaki pedig, aki örökké valóan életben létezik, az örök élet alatt, az pedig az életben örökké valóan létezik. Mert a démonok nem fognak az örök életben létezni, csak az örökké valóságban. Ez a kettő közötti különbség. Nem mindegy, hogy örökké való a szellemed, vagy nem mindegy, hogy az örökké való szellemed újjá van szülve, a halálnak a burkából kiszakadtál, teremtő erővel föltámadtál, és ez a Krisztusi élet, amiről beszélek, ez benned van. Mit csinált még az Úr? Azt mondja, hogy nem csak az életet adom neked, hanem el fogom küldeni a Szent Szellemet. Így kiteszi a kezét, és azt mondja, pünkösd, el fog jönni, azt mondja, az Atyám ígéret át fogom adni neked. És még mit csinált a Szent Szellem? Mit csinált még az Atya meg a Fiú? Még megvárta azt, hogy le legyen írva a Biblia, hogy tudj hinni ő benne, hogy bármikor ki tud nyitni az ígéretek tárházát, és tudj Istenben bízni. És még mit csinál Jézus Krisztus? 2000 év óta közben jár, érted, és értem, hogy legyünk bátrak, erősek abban, amikor nehéz minden, amikor a világ megremeg, te belül ne remegjél meg Isten kegyelméből. Amikor mindent úgy érzel, hogy elmulasztottad, elvették, mások hibája, te hibád, stb. Halmaza, össze-vissza bolyong a szívedben, és nyomás alá helyez, akkor azt tud mondani, van egy mesterem, van egy pásztorom, aki visszaadja a szívemet, hogy újra bátorodjon Jézus nevében. Erről lesz szó ma. Amen. Szóval, ó, dicsőség az Úrnak. Menjünk vissza a kezdő igénkhez, mert ott még egy pár dolgot el szeretnék mondani. Tehát azt mondja a kettőben, egy tanszik a 3:2-ben, elküldtük Timótáus testvérünket, Isten munkatársát, Krisztus evangéliumának ügyében, hogy megerősítsen, felbátorítson minket a ti hiteteket illetően. Hű, megint nem tudom folytatni, mert van még egy gondolat, amit el akarok mondani ezzel kapcsolatban, hogy mit csinált Jézus, érted? Ó, Szent Szellem, ámen, el fogom mondani nekik, halleluja. A Szent Szellem azt mondja neked, hogy előre ki van fizetve az összes bűnöd, problémád, vétked, hibád, minden gonoszságod a Jézus vérében. Előre ki van fizetve a bűn bocsánatod, a bűn bocsánatnak hatalma, bármikor igényelheted Jézus sebein keresztül, a bárány vérébe vetett hitáltal, igaz emberként. Amen. Nem csak az történik, hogy ma meg tudsz erősödni, hanem számíthatsz arra, ha ma nem tudsz megerősödni, akkor hétfőn fogsz megerősödni. Ha hétfőn nem tudsz megerősödni, ki van fizetve a kereszten a megerősödésnek az üzenete? Elvégezve a megerősödés. Amen. Lajos, miért kiabálsz? Mert szeretem a hangomat. Dehogy is. Isten bocsássa meg nekem. Halleluja. Amen. Elküldtük Timóteust. Még mindig itt tartok. Hát küld már el, Lajos, testvérünket, Isten munkatársát, Krisztus evangéliumának ügyében, hogy megerősítsen és felbátorítson minket a ti hiteteket illetően. Az a megerősítés szót néztem, kutattam, és képzeltek el, hogy a héber kultúrában, a hebraizmusban azt mondják megerősödésnek, mikor valakinek a feje elmozdul, nem leesik, hanem nem elszáll, ahogy mondjuk, hogy ugye elszáll a fejünk az idegtől, a feszültségtől, hanem a fej elmozdul egy irányba, és néz valamerre, teljes önszántából, teljes erejével, és teljes tudatával, tudatosan, az egész lénye valami felé néz, és kitartóan néz valami felé. A felbátorodás azt jelenti, hogy csinálsz valamit, valami olyasmit, amiről tudod, hogy mit kell csinálni. Belül tudod, hogy most van az a pillanat, amikor nincs kecmec, nincs nyávogás, nincs nyápítság, mert vannak olyan területek az életedben, amit nem kellett megharcolnod, de van olyan terület, ahol harcolnod kell. Segítek ebben. Amikor megváltott téged Jézus Krisztus, ahhoz nem kellett hozzátenned semmit. Csak el kellett fogadni. Semmit nem kellett tenni érte. Jézus a kegyelem, Jézusból jön ki a kegyelem, és a kegyelem pedig ingyen van, ajándék. El kell fogadni. Ez a megtérés üzenete. De akkor, amiután megtértél, lesznek olyan harcok, amiket neked meg kell vívni. Lesznek olyan pillanatok, amikor nem mondhatod azt, hogy ingyen kegyelemből, hanem a hit harcát kell harcolni. És van lesznek olyan területek, amikor majd nem neked kell harcolni a hit által, hanem azt mondja, Isten, nyugi, majd én megharcolom. Te csak tarts ki úgy, mint Józsué és Húr, amikor tartottak a csatába, elmentek, már az amalekiták betörtek. És elmentek, és harcolni mentek, és Mózes azt mondta, itt több szintű lesz ez az egész harc. Azt mondja, hogy lesznek helyzetek, amikor nekünk kell harcolni, és lesznek olyan helyzetek, amikor megfélemlíti előre Isten őket, hogy nem kell harcolni. De itt harcolni kellett ebben az esetben. Igen, az Exoduszt nem kellett végigharcolnia egyetlen egy izraelitának sem. Senki nem mondta azt, hogy hitáltal Jézus nevében kimegyünk majd Egyiptomból. A mindent Mózes csinált és Áron. Ingyen kegyelemből volt az Exodus, hogy kijöttek valahonnan, és bementek valamibe. Majdnem. Mert ott ragadtak a pusztában. De a pusztában már harcolniuk kellett. Sőt, azt mondta nekik Isten, 7 törzs lesz, akifelé már megharcoltátok a harcot hitáltal, de mégis el kell menni és meg kell csinálni. Tehát van olyan, amikor harcolnod kell, és van olyan, amikor nem kell harcolnod. És van olyan, amikor bátorítanod kell valakit, és van olyan, amikor neked kell bátorítást fogadnod. Mert nem fogja Isten megadni a bátorítást csak valakin keresztül. Hogy senki meg ne tántorodjon a jelenlegi szorongatatások közepette, hiszen ti magatok tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Pau. Szóval vannak olyan korszakok, amikor Isten felhasználja a szorongatatást és a történelmi helyzetet, hogy te meg legyél szorongatva velem együtt, hogy valami átalakulás történjen. Valami olyan dolog, ami a szorongatatás nélkül nem történne meg. És azt mondja utána az ige, amikor ugyanis még nálatok voltunk, előre megmondtuk nektek, hogy szorongatatásban lesz részünk, amint be is következett, amint tudjátok. Emiatt aztán én sem tudtam tovább várni, és elküldtem őt, mármint Timóteust, hogy megismerjem a hiteteket, hogy nem kísértette meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-e hiába való a fáradtságunk. Még egyszer, emiatt aztán én nem tudtam várni, és elküldtem őt, hogy megismerjem a ti hiteteket, hogy nem kísértette meg valami módon titeket a kísértő, és nem lett-e hiába való a fáradtságunk. Mondok valami szellemi kozmikus bumot. Amikor támadás van, és történelmi helyzet, és korszak átalakítás, és bizonyos tényezők, bizonyos emberek irányítják a dolgokat, akkor egy szellemi háborúba indulunk, mert már nem a mi imánk hatása működik, hanem nagyobb lett a gonoszság hatása, mint a megélt hit, mint a hitnek a munkája, mint az imádságnak az ereje. Nem működik az imádság, mert valami megváltozik. És már bennünket irányítanak, és nem mi irányítunk. Milyen helyzet ez? A sátán kísértése. Amikor már nem ember és ember ellen harcol, hanem van az ember és a másik ember mögött más tényező, szellemi. Amikor Mózes megkapja a kijelentést, hogy az amálekitákat csak úgy lehet legyőzni, hogy ő fölmegy a hegyre, fölteszi a kezét, emlékeztek rá? És nem lehet máshogy győzni, csak így. Ezzel azt mondja az Úr, lesznek olyan csaták, amikben bölcsesség kell, hogy hogyan kell győzni. Stratégia. Stratégiai külön nem lehet győzni. És vannak bizonyos profitai dolgok, amiket meg kell tenni, őrült dolgok, mint például egy prédikációt hallgattam tegnap a városban, egy konferencián voltam pásztoroknak. És ott elmondta egy hölgy, szolgált, egy idős hölgy az Úrban, férjével, elmondta, hogy van úgy, hogy bélpoklosokat, leprásokat használ Isten Elizeus időszakában, hogy a nép elhiggye, hogy tényleg, amit Elizeus mondott, az igaz. És ebből én azt fordítottam le magamnak, hogy van úgy, hogy megszégyenít bennünket Isten, hogy leprásokat használ a gyülekezetben. Mert végre valaki mer valamit csinálni. Végre valaki mer valamit csinálni. Mert a hitünk nincs használva, holott ott van. Ott lappang a hitünk. Csak nem használtuk eddig úgy, ahogyan lehetett volna. Azt mondod, hogy hát én próbáltam a hitemet használni. Ne légy cínikus. Amen. Azt mondja, az ige, pásztorlásról beszélünk, és tudod, egy mondattal tudom elmondani azt, hogy hogyan akar pásztorolni ma téged Isten. És nézzük a Jakab egyet is. Akkor jön a felbátorodás, akkor lesz a belső erőd, ha van bölcsességed. A bölcsességet azt úgy definiálom most neked, egy fény a menny felé, belelátsz a fény csíkba a mennybe, és ott meglátod azt, ahogyan kezelni kell az adott helyzetedet. Ez a bölcsesség. Egy szellemi fénycsík, ami belevisz téged, pont oda mutat, ami a te problémádnak a megoldása, vagy minden olyan eszköz, amin keresztül kezelve legyen a te adott problémád. Ez a bölcsesség. A bölcsesség az természet fölötti Istené, mert az Isten egyedül bölcs. Az atyái ez a bölcsesség. Az atyái. És Isten azt mondja, hogy a helyzetekben a hitnek párosodnia kell, vagy össze kell keverni, mint egy turmixot a hitet, bölcsességgel, mert imádkozhatsz, most figyelj, imádkozhatsz orvérzésig, de ha nincs bölcsességed, nem tudod semmivel sem kijavítani, vagy helyettesíteni a bölcsességet. Mert ha úgy imádkozol, hogy nincs bölcsességed, akkor a hit sem fog működni. Még egyszer mondom, vannak olyan imák, olyan helyzetek, olyan korszakok, amikor Isten azt mondja, nem fogom meghallgatni az imádat, ha nem az én bölcsességemet fogod imádkozni. Erre azt mondod, Lajos, akkor hogy lesz nekem bölcsességem? Kérjél, és szemrehányás nélkül fogja Isten adni. Kérjél, és szemrehányás nélkül fogja adni Isten. És azt mondja az ige, hogy de ne kételkedjél abban, mert aki kételkedik, az bizonytalan, és kétlelkű ember. Az azt jelenti, hogy egyszer hinni akar, egyszer nem akar hinni. Nincs az a baj, ha kételkedsz, csak akkor mondd ki, hogy kételkedek. Mert az őszinte embert soha nem veti meg Isten. Soha. Amikor az őszinte ember pikét lesz, keserű lesz, ott már baj van. Mindjárt ezt is nézzük. Mert nem mindegy az, hogy őszinte vagy, és keserű, és rágalmazó, indulatos, vagy őszinte ember vagy, de tudod, hogy hol a határ. Mert a szívednek vannak már határai. Hogy valamilyen határat nem léphet át a szíved Istennel. Egy közmondással kezdjük. Bármely szamár szét tudja rúgni az istállót, de egy bölcs ársa van szükség a megépítésre. Bármely szamár szét tudja rúgni az istállót, de egy bölcs ársa van szükség a megépítésre. Mármint az istálló megépítésére, nem a szamár helyreállítására. Azt mondja Lukács 2.52. Nézzük meg, hogy hogyan készült fel a harcra Jézus, és hogyan erősödött meg. Jézus pedig gyarapodott, haladt, előre jutott, fejlődött, gyarapodott, növekedett, bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben, pontosabban kegyelemben. Tehát én azt gondolom, hogy mivel Jézus a kegyelem, mivel Jézus a hitnek a fejedelme, mivel Jézus a reménységünknek a kivitelezője, behatása, ezért azt mondom, hogy nézzük meg, hogy Jézus hogyan erősödött meg. Ne nézzük le az ő gyerekkorát, hanem nézzük meg, hogy mi történt gyerekkorában, mert a gyerekkorában, ifjúkorában, 30 éves koráig ő készült. Ha készült abban, hogy mikor kimegy majd a terepre, akkor ne legyen félelem benne. Csak bátorság. Csak bátorság. És azt mondja az ige, hogy növekedett, gyarapodott a belső emberében, bölcsességben és kegyelemben. Bölcsességben és kegyelemben. Mert a bölcsesség az Isten kegyelméből fakad. A bölcsesség Isten kegyelméből fakad. Tőle ered az, hogy Krisztus Jézusban vagytok, ez Istentől ered, aki Istentől számunkra bölcsességé, igazságosságá, megszentelődésé és megváltásá lett, hogy amit írva van, vagy írva áll, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjen. Szóval, hogyha te szeretnéd dicsekedni az Úrral, lehet, akkor legyen bölcsességed, a megazulásban tudj mozogni, a megszentelődés induljon, vagy működjön, vagy tovább haladjon, és a megváltásban tud, hogy miért váltott meg téged Isten, mire váltott meg, mondj el egy nagy áment. Tehát a Krisztus, tisztázzuk le, Krisztus a bölcsesség. Tehát az, amikor ő bölcsességben növekedett, azt tudjátok, hogy ő amúgy a bölcsesség fejedelme, ő a bölcsesség. Van egy személy, akinek a neve bölcsesség, ez Jézus Krisztus. Amen és amen. A szívben indul el a bölcsességnek a munkája, a szívben indul el. Egy pár dolog a szívvel kapcsolatban. Nem fogod tudni a szívedet irányítani és kormányozni. Ez egy önálló szerv. két típusú szív van, van a fizikai szíved, és van a szellemi szíved. Én most nem a fizikai szívről beszélek, a szellemi szívről. A szellemi szív értelmes, hallóképes, látóképes. Érzékelő, és van ínye, van szája, érzékeli a szív az Isten jelenlétét, a jelenlétének a finomságát, különböző keneteket, Ézsaiás 11, 7 típusú kenetről beszél Ézsaiás 11, és a szív fölfogja ezeket a keneteket, megkülönbözteti, ha megváltott szív, sőt azt mondja a János apostol a János levelében, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ez azt jelenti, hogy van valamit, ami a tiéd. Hol? A szívedben, a szíveden. A szív az ember személyiségének a központja. Az ember személyiségének a központja. Nem a szellem az ember személyiségének a központja, hanem a szív a szellemmel együtt. Van három része a személyiségednek, a test, a lélek és a szellem. De ezt ki szoktuk hagyni, hogy van szívünk is, ez a negyedik. Szív. A szív nem ugyanaz, mint a szellem nem ugyanaz, mint a szív. Ha a szív megtörik és keserű, fáradt, vagy elbizonytalanodott, akkor a szellem is el fog bizonytalanodni benned. Ezért bátorítalak téged, hogy figyelj, van dolgot fogok mondani, amivel nagyon gyorsan megerősítheted az életedet, helyreállíthatod, vagy az elméd megújulhat, hogy új stratégiát kapjál Istennel, hogyan tudsz előre haladni hitben, és nem látásban. A szívvel kapcsolatban, a Héberben, amikor kutattam és egyeztettem akkor valakivel, akkor azt láttam meg, hogy van elveszett szív a Bibliában. Hogy az Istenhez fohászkodó embernek nem hallgattatja meg az imája, vagy rosszul imádkozik, vagy rosszul kommunikál, vagy félreérti az életet, mert a szíve elveszett. Mert nem tartotta meg a szívben az igét. Ezért elment a szív. A példabeszédekben van egy ilyen mondás, héberül, hogy nincs szíve. De van olyan is, hogy elveszett a szív. Van olyan, fogsz találni olyat az Ószövetségben, hogy nem teljes szívvel ragaszkodott egy király, egy valaki. Van ilyen állapot is a szívben, mikor nem teljes a szív. Ez milyen állapot, amikor kétfelén figyel a szíved? Először a világra is, és a világban is akarsz bízni, meg magadban is, meg az igében is akarsz bízni. Például van egy ilyen ige a Jeremiás 17-ben, hogy átkozott az a férfi, aki magában bízik. És ez jelenti a szívet is, hogy a szívébe bízik. Nem bízunk a szívünkbe. Miben bízunk? Az Isten igébe bízunk. Amen. Ettől függetlenül, hogyha megszentelődik a szív, akkor fontos, hogy bátor legyen a szíved, mert a szíved, hogyha nem bátor, akkor vissza akar húzni és vádolni akar téged. Ezt János beszél erről. Tehát neked meg kell érteni azt, hogy mikor vádol, mikor nem vádol, mikor hamisan vádol, mikor igazon vádol, mikor amikor a szív nem tud hinni, mert valamilyen leterheltség van. Ezeket neked tudnod kell. Hogyan tudom meg? Hát imádkozol azért, hogy megismerjem a szívemet. Tehát van elveszett szív, nem teljes szív. Van, hogy megtalálja az ember a szívét. Ez akkor van, amikor az ember szíve elszakad. Na most, igen. Tehát én feltételezem azt, hogy Istennel kapcsolatban vagy. Én feltételezem azt, hogy kiépítettél egy ima életet, és feltételezem, hogy egyszer legalább elolvastad a Bibliádat. Ettől függetlenül a bűn, a kísértés és a próba, vagy bármilyen sok tragédia, trauma, az a szívet ellophatja. Lajos, hozzáférhet a sátán a szívünkhöz, vagy a próba, vagy a nehézség, vagy spirituális dolgok? Igen. A példázatban, a magvető példázatában Jézus kifejti, hogy bevent a szívbe a bevetett magért, és kivette onnan. Ez azt jelenti, hogy bejárhat a szívbe egy sátáni erő, és ellophatja azt a szívből. És ekkor a szív már nem találja önmagát, kiszakad a szív a magnak a hatása alól, és más hatása alá kerül. Hogy mondjam el, Isten csak teljes szívben gondolkodik. Isten csak teljes szívben gondolkodik. Ezért veszélyes a báványimádás. A Hoseás 4-ben azt mondja az ige a báványimádás kapcsán, hogy a paráznaság, a bor és a must elveszi az észt. Most a Héberben nem az ész szó van, hanem a szív. A szív. Tehát, és itt nem csak az alkoholizmusról van szó, nem mint hogyha az alkoholizmus fölmenteném, de itt egy olyan báványimádó, új típusú istenkeresésbe ment át Izrael, amikor elkezdett báványokat tisztelni. És arra mondja, hogy paráznaság szelleme, szellemi paráznaság. De mondok még valamit, hogy azt mondja Isten ott gúnyból, hogy nem, amikor mentek Bételbe Isten keresni, miközben hamis báványimádó szívük volt, hogy elmentek Bét-Ávenbe, az azt jelenti, hogy nem Bétel, gúny nevet adott Isten Bételnek, ahol Isten keresték, Bét-Ávent adta ezt a gúny nevet Isten nekik, a hiánvalóság házába. És akkor, amikor azt mondja, hogy a bor, must és a paráznaság elveszi az észt, elveszi a szívet, akkor azt jelenti, hogy a szív a hiány valóságba tapadt. Mert a szív tapad. A szívnek mindig kell stabilitás, hit, bizalom valamiben. Valamivel mindig foglalkozni az ember, akar az ember szíve. És amikor azt mondta, hogy Bét-Ávenbe mentek, akkor azt a gúnyt mondta Isten, elmentek a hiábavalóságba. Mert az uramuramozás ment, de közben bálvány volt a szívben. Ezért nagyon, nagyon veszélyes az protestánsoknak, hogy megmaradni abban, amire Isten elhívta őket. Tehát menjünk tovább. Megismert, megtisztított szívet is ismer a Biblia, ilyet is definiál, hogy megtisztított a szív. Itt mindjárt beszélek erről, hogy az emberi szívet senki nem tudja megtisztítani, csak Isten. Tehát van egy dolog most az életedben, amire ráfáztál, hogyha magad próbálkoztál, mert nem fogod magadat megigazítani, sem megszentelni, az Isten tud csak odaférni igazából a szívedhez. Ez így van megcsinálva. Következő dolog, amikor szívet kap az ember, ez azt jelenti, hogy bölcsességet és értelmet kapott, úgy mondja a Héber, nem hiányzik a szíve. Ez az az ember, amikor már bölcs arra, hogy a szíve szerint éljen. A bölcsesség kezdete az Istennek a félelme. És a gonosztól való eltávozás. Az Isten félelem pedig az, hogy én a szívemet karámba terelem, és betekerem oda, ahol a bölcsesség és az értelem van. A bölcsesség és az értelem a szellem. Van egy nagyon jó hírem, amikor Jézus beszél arról, milyen szellemmel, milyen kenettel dolgozott az Ézsaiás 11-ben, akkor a bölcsesség mellett ott van a megítélő képesség, a megértő, megítélő és belátó képesség is. Ezek párba dolgoznak, ezek a kenetek. Nem én mondtam, hanem a Szentírás mondja. És ott az Ézsaiás 11-ben azt mondja, hogy a bölcsességnek és az értelemnek a szelleme. De ott nem az értés csak, hanem ott a megítélő képesség is. Tehát amikor elkezd a bölcsesség szelleme dolgozni veled, akkor megítélő képességed lesz, értelmes ember leszel, előrelátó ember leszel, és jó szerencsés ember leszel. Mert a bölcsesség kivitelezi a jó dolgokat. Azt mondja Jakab levélben a bölcsességről Istennek az igéje, hogy tiszta. Ez azt jelenti, hogy teljesen korrekt, teljesen tiszta a bölcsesség. Abban nincsen semmilyen bűn a Isten bölcsességében. Tiszta. Van úgy, hogy bölcs ember vagy földi értelemben. Nagyon jó kezeled az életedet. De a bölcsességgel már nem csak a tehetséged, hanem az Isten tehetsége is bejön az életedbe. És lehetséges, hogy bölcs vagy Istennel, de Isten át akarja árasztani a bölcsességet, a mennyi bölcsességet a természetes adottságaidba is, hogy ott is sikeres legyél, és ott is tudj egyről a kettőre menni. Ezek oda visszaműködnek, ha már bölcsesség ott van. És Prédikátor például arról beszél, hogy a bölcsesség ura a szívnek. Hogy egy idő után uralni fog a bölcsesség. Mert megszereted őt, és kifizetsz érte mindent, csak megkapd azt, ahogyan Isten felőled és a jövődről gondolkodik, helyesen. Szívből lehet tenni, és mindjárt mondom, hogy miért írtam ide, hogy valaminek a belsejéből, és aztán pedig van olyan, hogy nem a szívből tesz olyat, amikor abból kellene tenni valamit. A szívvel kapcsolatban 3, 4, 5 ige van az Ószövetségben a szív, annak mindenfajta módozatával összefüggésben. Van olyan szív, amikor elment a szív, van olyan szív, amikor visszajött, és a közepébe került minden valóság, az ember szívének a közepébe. És van olyan szív, amikor a szív el van hagyva. És a másodikat akarom mondani, hogy külön szó van erre, hogy szívének belseje a Héberben. Tehát van olyan cselekedet, amikor bensődből csinálod, és van olyan cselekedet, ami a szívnek a széléről csinálsz. És vannak dolgok, amit Isten megenged, hogy a széléről csinálj, de van lesznek dolgok, amire Isten azt fogja mondani, hogy nem tetszik nekem ez, hiába mondod, hogy a szívedből van, mert nem a teljes szívedet adtam neked, vagy adtad nekem. Vagy a magyar nótam, hogy mondja? Én a szívemet adtam neked. Tehát elgéti, azt hiszem. Tehát lásd meg azt, hogy van olyan, amikor nem a teljes szívedből kapcsolsz Istenhez. Az baj, amikor nem a teljes szívünkkel kapcsolódunk abban, amiben bele kéne tenni, mert azt elmulasztjuk azt a dolgot. És ezt mondtam vasárnap, két ember közötti szövetség, akár házasság, akár baráti kapcsolatban, az igazi szövetség a szív szövetsége. És akár az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget nézed, ha a szövetségről beszélünk, oda szívet kell beletenni. Szívet. És ha nem teszed bele a szívedet, akkor neked soha nem lesz mély kapcsolatod senkivel. Se a férjeddel, se a barátaiddal, se a feleségeddel. És a mély szív kapcsolat pedig kiönti a szívet. Kiönti a szívét. Nem a szőnyeg alá teszi, nem a szőnyeg alá söpri, hanem kiönti. Ma olyan társadalomban élünk, a házasságokat látok, hogy a szőnyeg alatt van a probléma. És Isten meg jön, és ki akarja szedni a szőnyeget, csabart föl a szőnyeget. Két ember imáját nem hallgatja meg az Isten, ha nincs egy akaraton, tehát egy szívvel. A szív újraformálódása, ma ez történik. Egyébként úgy neveztem el ezt a korszakot magamba, hogy a szív teljességéből szóló korszak. Isten meg fogja tanítani bennünket a maradékot, hogy úgy beszélni, hogy a bölcsesség beszéde jöjjön ki. Például amikor azt mondja az ige, hogy kezdetben volt a logosz, és a logosz odafordult az Istenhez, emlékeztek erre János 1:1-ben? Akkor bölcsességet is lehet helyettesíteni, bölcsességgel is, hogy kezdetben volt a bölcsesség. Mert Isten minden beszéde bölcs. Tartalmazza a megoldást. A szív újra formálódására van egy szó, ez pedig a bara, ez a teremtés, ez a megteremt, alkot, létrehoz. Isten. Nézd meg az 5 pontot, amit végigveszünk. Csak Istennel kapcsolatban használja ezt a szót a Szentírás. Csak Istennel kapcsolatban. Ember nem tud teremteni, csak Isten. És azt írtam ide, csak Istennel kapcsolatban használ Isten a teremtés ezt a szavát. Mert van még ezen kívül két szó, ami a teremtéssel kapcsolatos. A szó, amit a héberben. Ez jelenik meg az 1 Mózes 1-ben. A második, amit le kell tisztázni, mielőtt megyünk a bölcsességhez, és a bölcsesség beszédéhez, és a megerősödéshez. Mert a bölcsesség az, ami a szívet megerősíti. Bölcsesség nélkül nem erős a szíved. Bölcsesség nélkül nem erős a szíved. A bölcsesség egy kompetencia program a mennyből, hogy te kompetens legyél, és tud kezelni a sorsodat. Pontosabban az elhívásodat. Mi a kettő között? Újra elmondom. A sors az, amikor a zsidó levél mondja azt, hogy el ne sodortassatok. El ne sodortassatok, amikor az életed sodródik. Érzed, hogy nem vagy magad. Nem vagy ott, ahol kellene lenni. Kiestél valahonnan, és érzed, hogy sodródva vagy. Nem te befolyásolod az életedet, külső tényezők. Érzelmeid, hangulatod, bűneid, hibáid, gyarlóságaid, mit tudom én, micsoda, mások irányítják az életedet. Én most nem erről a sodrásról beszélek, hanem a más típusú sodrásról, a bölcsességnek a folyásáról, arról a flowról, hogy amikor elkezdesz folyni, onnantól kezdve rászoksz, függő leszel a bölcsességtől, mert meglátod azt, hogy sokkal jobb nem csak a te tehetségeddel, hanem Isten tehetségével is menni. Sokkal jobb, amikor a te tehetségedre rászáll Isten, és érzed azt, ez már nem az én bölcsességem. És ott onnantól kezdve mindent tudsz kezelni. Nincs olyan a Földön, amit ne tudnál kezelni az Isten bölcsességével. Nincs olyan dolog. Azt mondod, és jobb, hogy tudta kezelni a dolgokat? Hát jött egy ember, az utolsó, aki a barátja Eliáz, aki azt mondta neki, hogy nem az időben van a bölcsesség, nem a korban van a bölcsesség, hanem a szellem adja az, a mindenható lehelése az, a szellemben az embernek a bölcsességet. Tehát lehet, hogy valaki idős, 60, 70, 80 éves, még sincs bölcsessége. Nem garancia. Lehet földi bölcsessége, de én mennyi bölcsességről beszélek? Mert ez adatik. Adatik kegyelemből, hitáltal. Ez adatik. Nem kell hozzá 100 évesnek lenni. Elég, ha nyitott a szíved. A mindenható lehelése az, azt mondja Jób könyvében az ige, a bölcsesség onnan származik. Bele lehel Isten a szellemedbe, a szívedbe bölcsességet. Mert a szív tartja meg a bölcsességet. Mindjárt nézzük. Csak Istennel kapcsolatban használja Isten ezt a szót. A szó tartalma szerint, miért beszélek erről? Mindjárt mutatom. A szó tartalma szerint Isten szívéből a nem létező előhívása. Minden, amit teremt Isten, az a dolog benne már létezik. Tehát a szó tartalma ez a bará, Isten szívéből a nem létező dolog előhívása. Ő beszéddel hívja elő. Létbe szólítja szavával, és a hallottakat életre keltő képessége Istennek ez. Létbe szólítja szavával az, ami nincs, ami nem létezik, és hallottakat életre keltő képessége ez Istennek. 4. Isten szava bölcsesség útjában teremt és megelevenít. Isten szava a bölcsesség útjában teremt és megelevenít. 5. A teremtett dolgok egyedüli oka, egyedül Isten szava, beszéde bölcsességéből. Amen. Tehát, most kössük össze. Példaszédek 8.22. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkai előtt régen. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem. Itt ebben a szövegösszefüggésben a bölcsességről beszél az ige. Tehát az Úr, az Isten, az ő útjának kezdetéül, tehát a bölcsesség útjának kezdetéül szerzett engem, dicsőség az Úrnak. Minden kezdet bölcsességgel kezdődik. Kezdetben volt már az ige Isten felé fordult, és az Isten volt az ige, vidafordítás. Tehát minden, ami kezdetben volt, mindent, amit elkezdett Isten fia, bölcsesség útján indította el. Ezért azt mondom neked, formáld újra az elmédet, és mondd azt, lemondok az emberi bölcsességből, az én minden tudásomból, a minden tudás egyetemét nem akarom kijárni, nem tudom a dolgokat, hanem alárendelem magamat az Isten bölcsességére, hogy ne menjen tönkre az életem, hanem legyen erős szívem, bátor szívem. Amen. Halleluja. mondom a példabeszédek 14.33. Az értelmes szívben megnyugszik a bölcsesség. Hol? A szívben. De ami az ostobákban van, kitudódik. Tehát a szívben van a bölcsesség. És az Ézsaiás 51-et azt mutatom, az első ige, hogy tiszta szívet teremts nekem, Isten, és a szilárd szellemet újítsd meg bennem. Olvassuk fel együtt. Tiszta szívet teremts nekem, Isten, és a szilárd szellemet újítsd meg bennem. Itt a barászó jelenti a teremtést. Miért annyira fontos ez? Miért vagy ennyire precíz ma? Azért, hogy meglássam és bebizonyítsam neked azt, hogy a szívet Isten teremti meg. Tehát az, amikor újra kell értékelned önmagadat, és az, amikor olvasod az igét, az ige teremtő erővel tud a szellem által bejönni az életedben, és az ige és a Szent Szellem együtt tud olyan koalíciót alkotni, hogy ott átváltozik a szíved. Megváltozik a szíved. Amikor újjászülettél, visszamegyek oda, és a halott szellemű ember voltál, halott szellemű ember, halott szívű ember voltál, érzéketlen szívű ember voltál, nem voltál érzékeny Istenre, akkor halott volt a szellemed, és az a teremtés által az ige bejött a szellemedbe, és újra egy fény jött, egy világosság jött, és ez a fény, ez a világosság, Isten bölcsessége, értelme adott neked kegyelmet, hogy fölismerd a kegyelmet és a hitet. És ez is teremtő erő volt, hogy a szellemed újjáélet. Teremtő erő jött az életedbe. Teremtő erő nélkül nem lehet föltámadni a halálból. Teremtő erő van benned. A Krisztus szelleme van benned, a fiúság szelleme. És van egy jó hírem, azt mondja a Márk 11-ben az ige, hogy az Isten hite legyen bennetek. Azt mondom neked, hogy benned van Isten hite. A fiú hite is benned van, Jézus hite is benned van. Az atya hite is benned van. És ez az atya hite, ez a fiúság hite. A fiaknak van hitük. A fiaknak. Nem a keresztényeknek. Nem a keresztényeknek van hite. Általánosságban ezt mondjuk keresztények, hogy nem. A fiaknak van hite. Mi a kettő közötti különbség? Mert a fiaké az örökség. A fiaké az örökség. A fiak hite van benned. Ó, nem megyek el erre. Tehát ott tartunk, hogy vissza, hogy a gondoltam, hadd szóljanak a napok, mondja a jó barátja, és hadd hirdessen bölcsességet az évek sokasága. Pedig a szellem az az emberben, és a mindenható lehelése, ami értelmet ad neki. Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet. Efézus 1.17. A mi Úrunk Jézus Krisztus Isten, ez pedig az új szövetség. Dicsőség adja ez a már a te ígéd. Adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét. Ideig. Snitt. Ez azt jelenti, hogy az efézusi gyülekezetet pásztorolt már az apostol, apostoli tanács, apostoli kijelentés. Ez apostoli. Ez eredeti apostol. Ez nem hazug, ez nem képmutató, ez nem színlelt, ez nem világosság angyala, ez Pál. Azt mondja, nem fogsz működni szellemben, ha nem kéred a bölcsesség és kijelentés szellemét. Smafu. Most hanyat is eshetsz? Smafu. Nem működik. Smafu. Most nem, ez jött. Smafu. Tetszik. Nem működhetsz a szellemvilágban, csak nyitott szívvel. A szív láthatja a bensőt, a láthatatlant. Arra van megteremtve, hogy érzékeljen, és figyelj, hogy a kijelentés és a bölcsesség szellemén keresztül valóság elemek jöjjenek be az életedben. Mit jelent ez? Hogy a kijelentés és a bölcsesség szellemén keresztül olyan valóság tényezők legyenek benned, ami mennyei, az igény keresztül, fogalmak, javak, látások. És nagyon fontos, hogy amikor a hatás alá kerül a szív, utána tudod csak a fogalmat megvalósítani, vagy megfogalmazni. A vallás fogalmakkal játszik. A vallásnak az a lényege, hogy adjon neked olyan korlátot és kontrollt, amit rád erőltet, és nehogy szabadságban éljél a szellem szabadságában, a bölcsesség szabadságában, hanem korlátod le az életedet, hogy ne tudj bölcsesség szerint dolgozni. Majd a vallás megtanít, hogy mi a bölcsesség, és mi nem. De én korlátok nélküli dolgokról beszélek neked, hogy kiszabadulj ebből a korlátokból, az elmét kontrolljából, a gyülekezetünk kontrolljából, Magyarország kontrolljából, jöjjön a bölcsesség, és az Isteni ez a folyás, ez a mennyei folyó, ez rád áradjon, és kiszakítson téged a jelenle valóságból, a szűkölködésből, a korlátokból, és átmenj a korlátlan világba, ahol Isten dolgozik, érted? És egy picit fogadni, pici dolgot, és azt, ha megvalósítod, egyre nagyobb dolgokat fog mutatni neked Isten, mert mindig van Istennél egy mesterkulcs, ez a bölcsességnek a szelleme. És ami áttör a hiten keresztül, mert a hit az, ami behozza ezt a bölcsességet. De még valamit, amit eszembe jutott, el akarok mondani, hogy amikor te fogalmakkal vagy, akkor Isten még nem érintett meg erősen, és nem tette beléd azt, amiből lesz a fogalom. Mondok valamit. Olvasod az igét, az életben nem érted meg, ha nincs ott a bölcsesség és kijelentés szelleme ott a szíveden és a szobádban. Még egyszer mondom, nem lehet! Nem lehet! Vedd komolyan ezt az igét, és legyen életigéd ez, hogy hívni kell a bölcsesség és a kijelentés szemét minden bibliázáskor. Sőt, a házasságoddal kapcsolatban, a jövőddel kapcsolatban, a munkahelyed, mindenhol a bölcsességedre van szükség. Azt mondja a példabeszédek, amikor megvetették a bölcsességet, utána Isten nem hallgatta meg az imákat. Azt mondja, ezt elrejtetted ezeket a bölcseket a világ bölcsessége előtt. A mi úrunk Jézus Krisztus Isten, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás szellemét az ő felismerésében. Tehát kell egy megismerés. A megismerés hozza létre a gyümölcsöket. A megismerés. Hiába vagy közösségben Istennel, lehet, hogy nem ismered őt. Ó, Lajos, erről taníts. Lehetsz úgy egy házasságban, hogy nem ismered a feleségedet, vagy a férjedet. Ez hogy? Mert a szívét kell ismerni, nem a nyelvét. A szívét. Lehet úgy házasságban élni, hogy nem is akarod megérteni az ő szívét. Lehet úgy házasságban élni, hogy soha nem érdekel, hogy mi az isteni elhívása a házasságnak. Lehet úgy házasságban élni, hogy soha nem akarsz olyan dolgot tenni, amit a feleséged akar, vagy a férjed akar. Megerőszakolod a szellemedet és a szívedet, megkeményíted a szívedet. Mondok valamit. A megismerésből fakad, az Isten megismeréséből fakad a bölcsességnek az útja. Ezt nem lehet pénzautomatán megvenni. Isten nem lehet átvágni, nem lehet kijátszani Istent. Isten valóban látja, hogy tényleg azért akarsz-e bölcs lenni, hogy szívhez jussál. Azért akarsz-e bölcs szívű ember lenni, hogy ne hibázzál, és Isten előtt kedvenc legyél. Miért Salamon nem ezt csinálta? Dávid megtanította őt arra, hogy bölcsnek kell lenni. És erre bement Isten jelenlétébe, és annyira a szívébe bekerült ez az ige, hogy csak bölcsességet kérje, ha megjelenik Isten, az első mondata az volt, mit akarsz, mit cselekedjen veled, kérdezi Isten. Adj nekem bölcs, megítélő, értelmes szívet, hogy tudjam kormányozni a te népedet. Erre Isten azt mondta, azt a kutya fáját neked, na jó, akkor no limit, akkor no limit, akkor no limit. Aranyból fogjátok inni a bort, és az ezüstnek nem lesz értéke. A teológián kiszámították, ahol járok, hogy kiszámították, hogy Dávidnak több pénze volt, mint Salamonnak. Csak mondom. Ez az első dolog a felismerés, a megismerés. Amikor ez jön, ez a bölcsesség és a kijelentés szelleme, figyelj, felismerésbe visz be, mi a második? Fényt hatol, fényt ad át, hogy behatol a szívedbe, és a szíved szeme megnyílik. Tehát a bölcsesség és a kijelentkoztatás szelleme felismerésbe visz be, az ő felismerésébe, Isten megismerésébe. A második fényt hoz a bölcsesség, mondtam, egy olyan lámpára gondolj, egy olyan fényre, ami bemegy a szívedbe, és látóvá tesz. Látóvá tesz. A harmadik pedig, hogy tudatosodjon, tudatosuljon bennetek, és innentől elkezd három dolgokról beszélni, de itt megállok, snitt, tudatosodik benned az, ami a bölcsesség hoz el. Mondok valamit. Ha egy házasságban nem működik a bölcsesség kijelentés szelleme, soha az életbe nem értik meg az elhívásukat. Úgy érik le az életüket, hogy túlélők, survival, fölmennek a mennybe, és Isten meg majd kivetíti nekik, hogy mi lehetett volna az életetek, mennyire boldogok lehettetek volna. Ezt, tudjátok, mikor hallottam ezt? 1992-ben hallottam ezt a prédikációt, egyszer mondta nekem valaki. Eldöntheted, hogy a hit által élsz, és rengeteg győzelmet fogsz megélni, sok szenvedéssel, cserébe hatalmas kitüntetéseket kapsz a mennybe, vagy pedig éled azt a vallásos sorsodat, és Isten majd ott az utolsó napon, vagy mikor felragadtatunk, felmegyünk a Krisztus királyi székéhez, ott elmondja, hogy mi lehetett volna az életedben. És akkor én kompromisszum nélkül eldöntöttem, én akarom az elhívásomat, akarom, hogy a házasságomban ott legyen Istennek a jelenléte, akarom a mindent, a maximumot, ki akarom maximalizálni az életemben azt, ami az enyém, ami Isten jelenléte, stb. Amikor Józsué elhagyta az Exodusba Izraelt, Józsuénak a szelleme tudta, hogy valami olyanba megy be, ami az övé. Kálebbel együtt. Tudod, más Józsué és Káleb, mint a tömeg. Tudod, mi a kettő közötti különbség? Hogy ők fölkészültek arra, hogy van valami falon túl. A nagy falon túl. És ők nem mondtak le róla. Soha az életükbe. Én sem mondok le, mert tudom, hogy van valami több, ami ránk vár az egyházban. És senki nem fog lebeszélni róla, mert tudom, hogy van több. Mert Isten megmondta az Ószövetségben, az Új Szövetségben, hogy a második ház dicsősége nagyobb lesz az elsőnél. És én ezt várom, ezt a dolgot. Várom, hogy kiáradjon ez a dolog. Tudod, miért veszélyes az, amiről beszélek? Hogy a bölcsesség megjelenik az életedben? Azért, mert az csak a királyoknak adatik a példabeszédek 8 alapján. Csak a királyoké. Tehát úgy fogsz viselkedni, mint aki a mennyből jött. Lajos, ezek nagyon nagy szavak. Ne haragudjál, de te a királynak a fia vagy. És ez nem nagy szavak, hanem ez a norma. Az Isten országába beleszülettél, a királynak az országába. Tehát Isten király, oké? Okay? Bíró és király. És te a király fia vagy. Nem zabi gyerek, nem utolsó, hanem első Jézus nevében. A második. Amikor királyként kezdesz el dolgozni és beszélni, akkor félni fognak tőled. Mert a szabadság az ritka. És amikor elkezdesz szabad emberként élni, megfélemlednek az emberek körülötted. Mert rabszolgák. Droidok. A világrendszere, a politika, a vallás, a kultúra, bárminek a hatása. A társadalom, anyós, bárkinek a rabsága. Bocsánat. Mondja erre igét. Akiket Isten szelleme vezet, azok Istennek a fiai, mert nem a rabszolgaság szellemét vettük a félelemre, hanem a fiúság szellemét, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atya. Amikor Ráhábhoz bementek a kémek, azt mondta Ráháb alázatosan. Tudjuk, hogy kik vagytok. Hallottuk azt az Istent, aki kiszabadított benneteket a világ leghatalmasabb monopóliumából, abból a varázsló boszorkány országból, ahol a nefilimek építették a dolgokat. Tudjátok, a szfinx is egy nefilim, egy hatalmas szfinx van Egyiptomban. Hatalmas mágusok vannak, hatalmas okkult erővel, akik utánozzák még a kígyót is. Tudjuk, ezért meghajoltunk előttetek, mert tudjuk, hogy hatalmasabb és félelmetes a ti istenetek, és nincs más Isten rajta kívül. A kémek elájultak, hogy félnek ezek. Azért, mert meghallották az Exodust, a szabadságot. Meghallották azt, hogy van egy hatalmas Isten, és előre féltek tőlük. 40 év után oda kerülnek a szintére, 40 év után, még 40 év után is félnek. Tudod, hogy miért? Mert féltek a szabad emberektől. Mert olyan emberek voltak, akiket az Isten, a mindenható, az Adonai, Jákve Jíre, Jákve Róa, Jákve Mekádész, Jákve Citkénú, ezek az istenei, Istennek a neve, a mi Istenünknek a neve. Ő szabadította meg őket. És amikor egy ember jelenlétében vagy, egy szabad ember jelenlétében vagy, akkor tudd meg, hogy lehet, hogy félni fogsz. Mert az az ember szabad már a világ rendszerétől. Magától, önmagától. Mert élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És ezt komolyan kell venni, az egyiket, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Már nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Isten fia vagyok. Az Isten fia hitével dolgozok. Az Isten fiának a reménységével. Az Isten fiának az öröksége az enyém. Mert a testvérem Jézus. A testvérem Jézus. A testvér szó azt jelenti a görögül, hogy vértestvér. Vértestvér. Egy vérünk van. A bárány vére mentett meg. A bárány vére mentett meg bennünket. Mondj el, hogy ámen. Halleluja. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Péterek 8-at csak megmutatom neked, hogy elhidd, hogy a fölemelt téged a királyi gondolkozásmódba az Isten bölcsessége. Hallgassatok meg Péterek 8-6, mert fejedelmi dolgokat, királyi dolgokat mondok, ajkam megnyitása jogosság. Fejedelmi dolgokat mondok. Tudod, szeretnéd az életedben, hogy irányítva legyen az életed? Ez a kérdésem. Szeretnéd megerősödni? Most mondom. Királyként tudsz csak megerősödni. Érted, mit mondok? Nem tudsz szolgaként és jobbágyként, parasztként megerősödni. Nincs ilyen Isten országa, hogy paraszt. A saktáblán van paraszt. Nincs futó, nincs gyalog. Te Isten fia vagy. Te Isten fia vagy. És ezért úgy kell élned, mint egy király. Egy fejedelmi dolog. Amen. Enyém a terv, a hasznos bölcsesség, én vagyok az értelem, enyém az erő, a bátorság, pontosabban a héberben. Enyém a bátorság. Enyém a bátorság. Ki a bátorság? A bölcsességi. Általam trónolnak a királyok, te, és általam alkotnak igazságos törvényt a fejedelmek. Amen. Efézus 2, emlékszem, mit mond az ige? Fölültettünk a trónra, a bölcsesség által. Amen. Menjünk tovább, mert még egy pár dolgot el akarok mondani és mutatni. Ó, halleluja. Amen. Azt mondja a példabeszéd, vagy fönt a hegyen a példabeszédekben, az Istennek az igéje. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent. Nem azt mondja az ige, hogy meglátták, hanem meg fogják jövő idő látni az Istent. És azt mondja, boldog, akik a szívükben tiszták. Két típusú tisztaság van. Az egyik a szentség, a másik a megtisztulás. A szentség és a megtisztulás. Milyen kettő közötti különbség? hogy a szíved, ha nem tisztul meg, akkor nem is fog megszentelődni, mélyebben megyek. A szentség ellentéte nem a tisztátalanság, hanem a profán dolog, az üres, hiába való dolog. Mert a szentség azt jelenti, elválasztva, lezárva Isten akaratára, Isten jelenlétére, Isten tervére. Ez a szentség. Elzárás. Elzárás. A tisztulás pedig, hogy megszentelődjünk, hogy folyamatosan el tudjuk vinni a szívünket Isten akaratára. Ezt jelenti. A megszentelődés is folyamat, és a megtisztulás is folyamat. De a megszentelődésben működik a tisztaság. Te mondhatod azt, hogy most én megvallom ezt az igét, és akkor majd én megtisztulok. Nem, ez nem így működik. Értened kell abban, hogy amikor bementek a szentélybe, akkor a szentek szentjéig kellett elmenni, hogy megtisztuljanak. Hiába voltak a szentélybe, a szentély nem arra volt, hogy Jom Kipurkor, hogy a vért meghintsék a figládára. Csak a Jom Kipurkor mehetett be a főpap a szentek szentjébe. Tehát volt itt is egy fokozat, a szentségnek egy fokozata, hogy elérhettek a papok a szentélyig, de csak egy ember, a főpap mehetett be a szentek szentjébe. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a szent az annyira szent, hogy annyira hatványozott, hogy azt a bárányvére és a kenet tisztította meg egyébként, a bárányvére és a kenet tisztította meg, viszont a tisztulásban benne lehet az ige is, az elméd is, a bölcsesség is, ezek mind a tisztulásnak a kellékei. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent. Azt mondja, áldottak, szerencsések azok, akikben a tisztaság elindult a szívükben, mert ők meg fogják látni Istent. Meg fog jelenni Isten nekik, így lehet legjobban átadni. Meg fog jelenni nekik Isten. Tehát csak ott van az Isten jelenlétének a megnyilvánulása, ott lehet bátorságot beszélni, ahol a szív elkezd megtisztulni. A bátorságra. Amen. A szív önálló tud lenni, és mindig tapad valamihez, soha nem üres. A szívben a magból nő fel Istennek a munkája, fákról beszél, és gyümölcsökről beszél Jézus, ami a szívben magként behullik. Azt mondja az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. Tehát minden, ami az életedben jön, az a szívedből jön. Nem lehetsz más, csak ami a szívedben van. Ha a szívedben vannak korlátozó, hitetlen félelmek, azok 24 órában dolgoznak a félelmek, a korlátok, az állhatatlanság, az lustaság, a szellemi téboly, a bolondság, a megtévesztés 24 órában van veled. Nem hagy el semmilyen gonoszság, csak úgy magától. 24 órában van, és az ellened dolgozik benned a szívedben, hogy ne a hitnek a teljességéből beszéljed a száj. Azon dolgozik, hogy limitáljon, korlátozzon téged. Ezt azt mondom, nem tudsz magad fölé menni, nem tudsz a beszédet fölé menni, a szívedben lévő dolgok mögé menni. Ehhez Isten kell, hogy beleavatkozzon a szívedbe. Nem lehet egy házasságot megszentelni, csak a két szív is benne van. Nem lehet egy akaratra jutni, csak a két szív is benne van. Tehát be kell jutni a szívbe annak az akaratnak, ami a másiknak az akarata. És hogyha azt mondod, hogy ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük, és bármit kérnek, megadja nekik az Isten, ez akkor működik csak, ha két szív ugyanazt a kijelentést kapja meg. És amikor például Jézus beszél arról a János 6-ban, hogy az én testem étel, az én vérem ital, akkor azt mondja, hogy nem lesztek többet tanítva, hanem nem tanítja ki a fele barátját, hanem Isten fog bennünket tanítani, fölülről. Tehát azt mondja, hogy nem fogod tudni megérteni azt, amit én beszélek, amiről beszélek Jézus, csak hogyha tanítva vagy a mennyből, bölcsességen keresztül. A menny tanít téged. És mondok még valamit, hogy amikor Jézus elkezdte beszélni ezeket a szellemi dolgokat, nagyon sok tanítványa ott hagyta. Ott hagyták a tanítványai. És azt mondják, hogy kemény ez a beszéd, pontosabban azt mondják, hogy ez már szuper szellemi, nem fogjuk tudni ezt hallgatni. És ott hagyták. Ekkor odafordul Péterhez, és megkérdezi tőle, te is elhagysz engem? És nem ment utánuk. És amikor ezzel elmékedtem, hogy miért nem ment utánuk, pedig ő a jó pásztor, a bölcsességen keresztül pásztorol. Ő odajött, és 3 éven keresztül, pontosabban 3,6 hónapon keresztül, 3 év 6 hónapon keresztül ott bölcsességet osztott meg. Volt elrejtett bölcsesség, és volt kinyilatkoztatott bölcsesség. Mindenki megkaphatta volna azt, ami az övé, az ő jussa. Azt mondta, ennél többet nem tudok adni, és mondok valamit. Az, aki elmegy tőlem, azt mondta magába, ezt én feltételezem, aki elmegy, az sose volt ott. Aki ott volt, az sose akart velem jönni. Azért ment el. Mert aki Jézussal akar maradni, az mindig Jézussal lesz. Mert én azért mentem Jézushoz, hogy Jézussal legyek. Én azért mentem Jézushoz, hogy ő vele éljek. Én nem azért mentem, hogy én egy rajongója legyek. Nem, én követő vagyok. Amen. Én nem akartam őt felemelni, hogy ő a legnagyobb király. Én azt akarom, hogy az bensőm felemelje őt. A szívem, hogy ő a legnagyobb király. Én nekem nem kell a csodája, nekem ő kell. Ha egy csoda nélkül halok meg, nem érdekel. Nekem van Jézusom. Nem azt fogja bizonyítani, hogy én csodákban élek, hogy nekem van Jézusom, és van hitem, hanem azt fogja bizonyítani a hitemet, hogy én Jézusban élek, van egy személyem, akit soha nem akarok megtagadni. Nem azt mondom, hogy nem fogom, nem akarom megtagadni. Mert Péter, pontosan a főkolompos, ő az, aki nem értette a szívét, és muszáj volt ilyen drasztikus mondat Jézustól, hogy meg fogsz tagadni. Egy kakas fogja jelezni a bukásodat. Érteni kellett ebből, de nem értett. Kialakít egy világnézetet a bölcsesség, de kialakít a szív is egy világnézetet, ha nincs Isten bölcsességének és ismeretének megszerzésében benne a szív. Tehát nem szerez szívet az ember, vagy nem szerez bölcsességet. Nincs önálló szellemi képessége a szívednek, csak korlátai vannak a szívnek, megváltás nélkül. Nem érti Isten szövetségét a szív és közösséget. Nem érti. Neked kell behozni a szívedbe, hogy értse. A megtérés után te semmit nem tudsz. Én se tudtam semmit. A szívem képtelen volt fölfogni dolgokat. Dolgoznod kell a szívedért, hogy értsen dolgokat. Azt mondja a 1 Korintus 2.14. A természetes, nem szellemi ember, tehát aki nem a szív szerint él, újjászületett szív szerint, nem fogadja el, nem fogadja be, nem engedi be a szívébe Isten szellemének ajándékait, tanításait, kinyilatkoztatásait, mert azok számára bolondság, értelmetlen ostobaság. Képtelen megismerni őket. Fokozatosan felismerni, megérteni, egyre jobban megismerni őket, mert azok csak szellemileg érzékelik, becsülik és értékelik azokat. Mert azok, ez rólunk szól, csak nem tudtam már pontosabban átadni, mert azokat csak szellemileg érzékelhetjük, becsülhetjük és értékelhetjük. Tehát van valami az életedben, aminek fordulat kell. Mert ha abban bízol, hogy nem lesz fordulat, és akkor is te konzerválod az Isten hitét, ez lehetetlen. Van-e nagyobb nálad? A démonvilág. Szív nélkül. De Isten a bölcsességen keresztül belenyúl az életedbe. Figyelj, most drasztikus dolgot fogok mondani. Nem most jön, hanem ez felkészültem erre a mondatra. Beavatkozik a bölcsesség az életedbe. Amiben nem hittél, vagy bolondság volt, azt átalakítja. A próbádba beavatkozik a bölcsesség, és most figyelj. És ki köp a próba téged? Ki köp a próba téged? Ki köpnek a vádlóid? Ki köp az ellenséged? Ki köp téged a hitetlenséged? Egyszerűen azt fogod érezni, kijöttem az egészből. Mert amikor jön Istennek a jelenlét és a bölcsessége, akkor nem fog rajtad a próba, a gonoszság, a démonok, a vádlás, a helyzetek, a munkaerőpiac, semmi nem fog rajtad. Mert a bölcsesség ott van már nálad, és előre vetíti a dolgokat. Hála az Istennek! De ez csak úgy lehetséges, hogyha a materializmust kiírtjuk, permetezzük a materializmust egymáson. Meglátom rajtad a homlokodon, hogy folytat, a materializmus folytat, már folyt, már permetezlek is slaggal, Carher izével, gyors mosóval, lemossuk rólad. Mert figyelj, most felénk, a világ felé egy abnormális, megfelemlítő erő jön. Szágult felénk. Szágult felénk az elbizonytalanodás. És most jön az a korszak, amikor hithősök alakulnak, hit szavát kell kiszólniuk, mint Elizeus és Illés, mert ez a kenet, ez létezik. Ez van, ez a kenet bennünk. Jézusban benne van a keresztelő János kenete, Illés kenete, Elizeus kenete, aki anyagi csodákat tettek ezek az emberek, testvérek. Ezek nem csak mókatár volt az életük, és játszottak az emberekkel, ezek rendesen anyagi csodákat is tudtak tenni. Ezt a Palitól tanultam, a keresztelő János szelleme, az Illés szelleme és Elizeus szelleme, az vissza fog jönni, és ez a szellem anyagi csodákat is tud tenni. Anyagi csodákat. Akkor, amikor semmi nem működik. Dicsőség az Úrnak. És hát most már bezárom, mert elment az idő, de egy igével zárnám, mégpedig a Józsué könyvében. Pontosabban nem a Józsué, hanem a Józsuéről lesz szó, csak... Megmutatom azt, hogy kezdte Józsué, és miért volt ő ilyen bátor, és mit kapott. Mégpedig a 5 Mózes, 34, azt hiszem így fejből, ugye meg kell néznem. Igen, 34, 9. Figyelj, mutatok valamit, mert ő a mi hősünk. 6-tól, 8-tól. És sírata Izrael fiai Mózest Moab mezőségén 30 napig elterének a Mózes síratásának, azaz gyászolásának napjai. Tehát van valami, ami elmúlik. Vége. Nincs Mózes. Vége, nincs Mózes. És akkor nézd meg Istennek a koreográfiáját. A színfalak mögött kijön, és nagyon fontos, hogy mit csinál Isten. Hogyan tudja a megtört ébredést folytatni. Józsué nunfia pedig beteljesedett bölcsességnek szellemével, mert Mózes tette rá a kezeit, úgy, mint Timótós elment Tesszalonikába, és hallgattak rá Izrael fiai, és úgy cselekedének, amit parancsolta vala az Úr Mózesnek. És nem támadott többi Izraelben olyan prófita, mint Mózes, aki ismert volna az Úr színről színre, panimról panimra, arcról arcra, személyesen. Ami fontos itt. Mit csinált Mózes? Rátette a kezét, és azt mondja, tölte kezébe bölcsességgel. Most jó napot. Józsué viszont tudta, hogy ez a minden. Egy másik helyen Mózes bölcsességét és dicsőségét kapta. Ez a minden. Mivel kezdődik a 9 ajándék? Pár levelében. A bölcsesség szelleme. Ez a fő szellem. Van ennél nagyobb az Isten félelem, de az a bölcsességnek a munkája. A bölcsességnek az első munkája az Isten félelem. De mondom, a bölcsesség az az erő, amivel te le tudod küzdeni a próbáidat, és a tehetetlenségedet, a hitetlenségedet, a félelmeidet. Mindent a bölcsesség az, ami kezelni tud. Ezután azt mondja neki Isten, gyere velem a Józsué 1-hez, ebből fakadóan, lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szól az Úr Józsuének. Tehát beteljesedett bölcsességgel, és jött az ige hozzá. Ez a profécia. Mózes az én szolgám meghalt, látod? Kelj fel! Menj át a Jordánon, te és az egész nép arra a földre, amelyet én adok nekik, Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam már, amiképpen mondtam Mózesnek. 5-ös verszak. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében, amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is vele leszek, nem hagylak el, sem el nem maradok tőled. Ez a bölcsesség miatt volt. Mert már tudta jól, mert rászállt ez a kenet, ez a szellem, hogy Mózesen is ez a szellem volt, a bölcsesség szelleme, és ezért tudta fölépíteni a figládának a kelléktárgyait, a szentsátort, a találkozás sátrát. Ezért tudott imádkozni emberekért, akik betöltekeztek szent szellemmel, hogy munkások föl tudják építeni a szent sátort precízen, 100%-osan, hajszálnyi probléma nélkül, és hajszálnyi hiba nélkül, mert a bölcsesség szelleme ott volt rajtuk. Mindent, az egész nép, amit csinált, az csak a bölcsesség szelleme által csinálták. És mondok még valamit ezután, hogy légy bátor, 6-os verszak, légy bátor, erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az atyáiknak, hogy nekik adom azt. Az az Ábrám áldása. Légy bátor és erős. Légy bátor és erős. Ennyit mondott Józsuénak Isten. Légy bátor és erős. Erre, ha nekem ezt mondta volna Isten, csak légy bátor és erős. Köszi, mekkora profécia. Örülök, hogy velem vagy. Most halt meg Mózes. Itt van mögöttem 2 millió ember. Hát nem a legjobb minőség. Elég zavaros a dolog. 40 év után ők nem látták a kivonulást, ez már az új generáció. Fogalmuk sincs arról, milyen az, hogy szabadság öröme. Fogalmuk sincs az, hogy milyen volt látni Mózest, hogy csodát tesz. És akkor te ezt mondod, hogy légy bátor és erős. Mi vagy te, marketinges? Amerikai prédikátor? Mondhatod volna. De nem mondta Józsué, miért nem mondta? Mert a bölcsesség ott volt. Tulajdonképpen bármit mondhatott volna Isten neki. Azt mondta volna, oké, megcsinálom. Mert ott volt ez a kenet. Megnyugodott rajta a bölcsesség szelleme. Így mondja Ézsaiás 11. Megnyugodott rajta ez a 7 szellem. Ézsaiás 11. Jézus a megnyugodott. Ez azt jelenti, hogy ez a bölcsesség nyugvó szellem is. Nyugvó szellem. Megy megnyugodni valahova. Rászállni valahova. Mint amikor rászáll a galab Jézusra. Rászállt. Megnyugodott. És azt mondja itt az ige utának a 6-7-esben. Légy bátor és erős. Mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az atyáiknak, hogy nekik adom azt. Csak légy bátor és igen erős. Ez azt jelenti, ez az igen erős, ez tényleg azt jelenti, hogy itt azt mondja, hogy légy bátor és légy nagyon-nagyon-nagyon merész. Légy bátor, de aztán légy nagyon merész abból, hogy bátor vagy. Tehát azt mondja neked Isten most, légy bátor, amúgy meg légy nagyon merész, nagyon bátor. Szóval, hogyha azt mondod, hogy bátor akarsz lenni, akkor légy még bátrabb. Vigyázz, mindent, ami a törvény szerint cselekedjél, amit Mózes az én szolgám szabott elődbe, ne menj se jobbra, se balra, ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Tehát azt mondom neked, el ne távozzék a törvények könyve te szádtól, gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, amit írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utadon, és akkor fogsz boldogulni. És 9-es verszak megint, ahogy nem parancsolta meg neked én, légy bátor és erős. Ne félj, ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened, amiben csak jársz.